kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar közlönyben késő este megjelent kormányrendelet alapján hamarosan elindul két kiemelt társadalmi célú fejlesztés Budapesten, a 15. és 10. kerületben összesen 4200 új lakás megépítésével, mutatott rá a miniszterelnökség. Az MT-nek küldött közlemény szerint a fix 3%-os lakáshitelnek köszönhetően nem csak a vevők, hanem a fejlesztők és az új építések is megmozdították az ingatlanpiacot. A fiatalok lakhatását célzó beruházások gyorsított engedélyezési eljárásával dinamikusan bővül az új építésű lakáskínálat, a következő egy évben akár 50 ezer új otthon kivitelezése indulhat el országszerte. A fix 3%-os hitellel kapcsolatban társadalmi egyeztetése bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoportnak és speciális helyzetekre. Emellett lehetővé válik a bontással egybekötött építkezésekre való hitelfelvétel és az építések hitellel való előfinanszírozása is, írta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. A javasolt változtatásokkal összességében több tízezer fiatal juthat kedvező feltételekkel a hitelhez, sok ezer honfitársunk számára pedig megnyílik a hitel igénylésének lehetősége, jelezte Panyi Miklós. 905 magyarországi település nyert pályázati támogatást a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán, összesen majdnem 10 milliárd forint értékben, közölt a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Nyopáros Alpár azt mondta, ennek az összegnek egy kicsivel több, mint a felét ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték a pályázók. Ezek lehetnek óvodák, iskolák, kultúrházak, bölcsödék, szociális intézmények, polgármesteri hivatalok, vagy bármilyen más az önkormányzatok tulajdonában lévő épület felújítása, tette hozzá azzal együtt, hogy összesen több mint 300 épület újul meg így. A magyar autósok 49%-a 16 évesnél idősebb járművet használ, közölte a Europe Assistance az MT-vel a közelmúltban végzett reprezentatív felmérés alapján. Ebben tudatták azt is, hogy a gépkocsi tulajdonosoknak csak a 43%-a rendelkezik olyan anyagi kockázatot csökkentő megoldással, mint a kaszkó biztosítás, illetve az asszisztencia szolgáltatás. Mostanáig több mint 93 ezer tisztán elektromos gépkocsit szereltek fel zöld rendszámmal Magyarországon. Február óta már a 8. hónapban állt munkába bármelyik korábbi adatnál nagyobb számú klímabarát jármű, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. Januártól szeptemberig 22.628 e-autót láttak el világos zöld hatósági jelzéssel, többet, mint az eddigi legjobban teljesítő 2024-ben egész évben, 9 hónap után tehát már biztosra vehető a csúcsdöntés. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adó csökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. A kabinet a Széchenyi Kárda program likviditási hiteleinek kamatait is 3%-ra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demián Sándor programon belül a KKV-kat célzó 1+1 beruházás ösztönző támogatási programot. A kormány tervei között szerepel egy ötelemű kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedés csomag elfogadása, a mesterséges intelligencia elterjesztése, továbbá az energiafüggetlenség növelése akkumulátoros tárolórendszerek támogatásával. A Türkországok kulcsszerepet játszanak a magyar diverzifikációs erőfeszítések sikerében, hazánk ezért az együttműködés további fejlesztésében érdekelt, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Gebelében, a Türk Államok Szövetségének külügyminiszter ülésén. Szijjártó Péter emlékeztetett, Magyarország most arra Törökországból is importál földgázt, miközben a török áramlatvezeték nélkül egyáltalán nem is lenne lehetséges az ellátás, hiszen Ukrajna beszüntette az orosz tranzitot. Hazánk idén csak nem 600 ezer tonna nyersolajat vásárol Kazasztántól. 2010 óta duplájára nőtt a kétoldalú kereskedelem értéke a türk országokkal, elérve az évi nagyjából 5 milliárd dollárt. A magyar egyetemek évente 1040 diákot fogadnak ösztöndíjjal a türk országokból. A miniszter aláhúzta, a csehországi választások eredménye új politikai irányvonalat vetít előre. Végül az időjárásról. Holnap a meglévő felhőzet gomolyosodik, másod gomoly felhők képződnek, emellett több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Idén a 33. alkalommal rendezték meg Magyarországon az Európai Madár Megfigyelő Napokat az elmúlt hétvégén. Több mint 50 helyszínen várták az érdeklődőket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai. Az egyik helyszín volt a Miskolchoz közeli Újmassai Őskohó. Itt ismeretterjesztő foglalkozással várta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt Somoskői Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának alelnöke. És nem csak ő. Olyan színes kavalkát fogadta a hétvégén a kirándulókat, hogy először azt sem tudtam, hogy hol járok.
Ez konkrétan Európai Madár Megfigyelő Napok, ahol Európa és Ázsiának a közelebbi részében lévő országok kis játékos versenyben vesznek részt. Ugye három fő kategória van ilyenkor. A helyszínek száma, a résztvevők száma és a megfigyelt madarak száma tekintetében. És hát általában, mivel elég jó a madarász közösség Magyarországon, valamelyik kategóriában az az első három hely, valamelyikét el szoktuk hozni, néha több dobogós helyet is elhozunk ilyenkor.
Minek köszönhető ez?
Nyilván azért, mert a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ugye 50 éves már, 74-ben alakult, és előtte is már voltak előzmények, ugye még Herman Otto idejéből származik, tehát nagy hagyománya van nálunk a madarász életnek, és országos egyesületről beszélünk, ahol helyi csoportokba tömörülnek a tagok, és tényleg lefedjük az egész országot, és így kialakult a közösség, ami már most 50 éve él, és remélhetőleg még többször 50 évig fent tud maradni.
Tehát az alapító tagok idősebb emberek, vannak fiatalok?
Vannak fiatalok, de minden civil szervezetnél ez mindig probléma, hogy kevés a fiatal, ezért is ilyen szakosztályok, azon kívül, hogy területileg helyi csoportokba, szakmai szempontból pedig szakosztályokba tömörül az egyesület, itt van ilyen ragadozó védelmi szakosztály, hüllő kétértő védelmi szakosztály, és alakult egy ifjúsági tagozat, kifejten ezért, hogy a fiatalokat bevonjuk, és a fiatalokat a fiatalok vonják be, ugye ők tudják saját korosztályát megszólítani, tehát itt fiatalabbak, tehát ezt mondom, 26 éves korig tartozik valaki ifjúsági tagozatba, és akkor a fiatalok szerveznek közösségi programokat, madászprogramokat, és így talán könnyebb lesz őket megszólítani ez a elképzelés.
Ez egy forgatag, ahol most vagyunk, fazolanapok, meg nem tudom mi kapcsolódik a mai naphoz, az állatok világnapjához is.
Mi most a múzeumok őszi fesztiválja keretében vagyunk itt, ugye itt a Kohászati Múzeum tartja ezt a rendezvényt, itt elég sok meghívott vendég van, ugye ismerjük a gombászokat, kohászok, vadászok, tehát szép számmal vannak itt külső kiállítók, tehát aki ide jön, akkor több mindent láthat, több minden területen ismerkedhet.
Pont ezért alkalmas ez a mai nap, vagy ez a mai helyszín itt, az őskohónál arra, hogy madarászatok, hogy madarakat megfigyeljetek?
Szerencsére madarakat megfigyelni bárhol lehet, ahol megfelelő élőhely van, tehát ugye itt az erdős terület. Nyilván itt nem mi fogunk jeleskedni a madarak egyet számában, tehát általában vizes élőhelyen, ugye itt a daruvonulás ilyenkor már elindult, tehát azok a helyszínek, ugye egyet számban a hortobágy fog nyilván tarolni, tehát ők fogják elvinni az egyet számnak a trófeáját, nem is ez volt a cél. Itt nyilván mi nem fogunk sok madarat látni, de itt mi a résztvevők számában fogunk esetleg jeleskedni a közönség számában, és hát a erdei fajokat próbáljuk bemutatni, tehát itt madarat is gyűrűzünk, tehát a madárfogó függönyhálóval próbálunk madarat fogni, már volt is két barátszínegénk, az egyik például gyűrűs barátszínege, az kifejezetten öltünk neki, tehát már mi több éve járunk ide rendszeresen, és az előző, valószínűleg az előző évekből meggyűrűzött barátszínegét fogtuk újra vissza. Ugye a gyűrűzésnek ez is az egyik célja, tehát a vonulás kutatáson túl a madarak életkorát, mozgását próbáljuk a madárgyűrűzésen nyomon követni.
Miért ősszel van ez az esemény?
A madár megfigyelő napok, ugye ez a BirdLife International, tehát a nemzetközi civil szervezet szervezi, és hát ilyenkor beindul az őszi madárvonulás, ilyenkor könnyen megfigyelni a madarakat, a költésnek vége van, ilyenkor már általában 10 fiatalra jut egy öreg madár, amikor például madarat is fogunk hálóba, tehát ilyenkor a madarak száma sokkal több, mint tavasszal, mert sajnos ugye a tél folyamán ugye megtizedelődnek a madarak ugye, a különböző körülmények miatt, elhullás, egymást megeszik, tehát ugye, és a ragadozók, és az emberi tevékenység folyamán, ugye a tél folyamán csökken, tehát ilyenkor a legtöbb madár, ilyenkor mozognak a legjobban, tehát ez a legalkalmasabb időszak, amikor madarakat lehet megfigyelni és megszámolni.
Valami ritkaságra számítasz, vagy szeretnél?
Ritkaságra esetleg számítunk, itt a fehér hátú fakopáncs, ami ritkaságnak számít, és már kétszer fogtunk, tehát az elmúlt években már kétszer fogtunk egy-egy évben. Tehát azt kell tudni, hogy 1951-től számítva, ha most jól mondom, ilyen mondjuk 34 ilyen fehér hátú fakopáncsot fogtak Magyarországon, és abból kettőt mi fogtunk itt ezen a helyszínen, illetve még van egy harmadik fogásom Jávorkúton egy nyári táborban. Tehát ez számít itt ritkaságnak, sajnos ez a legritkább fakopáncs fajunk, harkály fajunk, ami a öreg erdőket, bükkerdőket kedveli, és itt azért a környéken van ilyen élőhely, és van egy ilyen revír is, tehát ahol rendszeresen megfordul a madár, és tartja a területét, úgyhogy hát esetleg őt foghatjuk meg, vagy egy ilyen fajt foghatunk meg.
Hát, hogy aki ma kijön ide, vagy egyéb helyszínre, beleszeret a madár megfigyelésbe. Hogy kezdjen hozzá?
Hát mindenképpen a madár megfigyeléshez két eszköz szükséges, egy jó távcső.
Az így vagyon, nem?
Egy igazán jó távcső az elég sokba is tud kerülni, de még mindig esetleg olcsóbb, mint egy nagyon jó horgászbot. Tehát már mondjuk egy ilyen 30-40 ezer forintért már lehet kapni egy használható távcsövet, nyilván mindig a csillagos ég a teteje, és hát kell egy határozó könyv, ami szintén már ilyen 10 ezer forintos összeg, tehát azt mondom, hogy egy 50 ezer forintból egy használható távcső és egy határozó, jó határozó könyvvel már el lehet indulni, és hát mondjuk fontos még a lábbeli, attól függ, hogy hova megyünk, tehát ugye nyilván egy bakkancs, vizes élőhelyen egy gumicsizma, az mondjuk szükséges, hogy az ember komfortosan érezze magát kint a terepen, és akkor már el lehet indulni.
Rengeteg helyen találkoztam már veled, rengeteg alkalommal, rengeteg madár gyűrűzése, mondhatjuk így, és mindig ez nálad régiesebb szóval élve társadalmi munka. Nem kapsz ezért egy fillért se, de senki. Mi éri meg ebben?
Hát igen, nem kapunk érte pénzt, hát ugye ez egy hobbi, hát ugye vannak vadászok, vannak horgászok, akik kint ülnek a tóparton, jó, a horgász esetleg megeheti a halat, a vadász megeheti a vadat, a madarász az élményeket gyűjt, ugye mi nem szoktuk megenni a védett madarainkat, nyilvánvalóan nem, mi lefényképezzük, és élményeket gyűjtünk kint a természetben, illetve hát barátságokat kötünk, emberi kapcsolatokat építünk, és ugye szeretnénk átadni ezt a természet szeretetet másoknak, fiataloknak, és átadni a természetvédelem fontosságát, tehát minket ez hajt, hogy ne csak magunknak, a fióknak gyűjtsünk adatokat, hanem ugye interneten keresztül most már adatbázisokban gyűjtjük a megfigyelési adatokat, ezzel ugye a természetvédelem ügyét szolgáljuk, adatokat szolgáltatunk a természetvédelem ügyének, és a nagy közönséget és a fiatalokat próbáljuk bevonni ebbe a munkába és a természetkedvelésbe.
Az elhangzott beszélgetésben Somoskői Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának alelnökét hallották, és néhány adat az elmúlt hétvégéről. Magyarország ugyanis minden évben jól szerepel az országok közötti játékos versenyben. Idén két első és egy ötödik helyezést értünk el a három kategóriában. Ezek a következők. Az első a rendezvények száma, ahol Magyarország az első, valamint a résztvevők száma, ahol szintén az első helyet szerezte meg Magyarország. Még a látott madarak kategóriájában ötödikek lettünk. A három leggyakoribb megfigyelt madárfaj Magyarországon a seregély, a tőkés réce és a nyári lúd volt. nemzetközi viszonylatban pedig az apácalúd, a seregé és az erdei pinty.
Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Csetteges rigóm, járd a kerteket, jöjjetek, csókák, varjak, verebek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, te lelő madarak. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek e fél cipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Terítve már bagyol a dabroszom, kenyeremet elétek morzsolom, nem várok érte, nem kell félnetek, ordas télben újjongó éneket. Ha majd tavasz lesz és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen se voltak embertelenek.
2014 novemberében került az első pecsétem az Országos Kék Túra igazoló füzetébe, és 2020 májusában az utolsó. Az évek alatt kis csapatunknak mindig volt egy megbízható, de láthatatlan tagja, aki nélkül sokkal nehezebben ment volna a teljesítés. Ő volt Horváth Béla alias Hörpölin, aki a kéktúra.click.hu honlapon remek tanácsokkal szolgált, és nem csak nekünk. Az ő története jó példa arra, hogy idősebbek is elkezdhetik.
Lassan 40 éve dolgozok már különböző erőművekben. Nem tudom, mennyire tudják a rádióhallgatók elképzelni, de hát az erőmű nagyon-nagyon zajos és nyüzsi munkahely. Szóval tényleg, hát ott zakatolnak, dübörögnek a gépek, állandóan szólnak ott a hibajelzések a vezérőtermekben, ember rohangászik, putkosik, és mindig is vágytam valami olyan tevékenységre, amiben ki tudok kapcsolódni ebből a munkából. És ez a túrázás végül is.
Hány éves korában kezdte, mondjuk úgy, hogy komolyabban?
Hát itt külön kell választani a gyerekkori túrázást, mert a szüleim nagyon-nagyon sokat túráztam gyerekkoromban, édesapám vizsgázott túravezető is volt, aztán nagyon korán meghalt, és én sok-sok évtizedre abba hagytam a túrázást. Végül is ezelőtt, szinte napra pontosan 20 éve, 2003 áprilisában kezdtem el a túrázást újra.
Mi volt az első túra, emlékszik még rá?
Természetesen. Egy hozzám hasonló ilyen izgő-mozgó kollégám végül is beszervezett arra, hogy induljunk egy 100 kilométeres teljesítmény túrán, ez volt a Kinizsi 100-as.
Ez kezdetnek elég merész.
Igen, de akkor fiatalabb is voltam 20 évvel, annak megfelelő erőnléttel, kondícióval. Végül is nem 2003-ban, de 2004-ben én teljesítettem is a Kinizsi 100-at. És akkor azt mondtam, hogy nekem ez a időre történő rohanás, ez nem a világom. Inkább szeretnék a saját tempómban járni. És akkor úgy nagyjából be is fejeztem a teljesítménytúrázást.
És elkezdte a kéket, rögtön a kékkel folytatta?
Hát ez nagyon érdekes dolog volt, ugyanis én próbáltam a családomat is rávenni arra, hogy túrázzanak, vagy legalábbis kiránduljanak, és akkor egyszer a Budai hegységben kirándultunk a családdal, és történetesen pontosan az országos kék jelzésén sétáltunk át Hűvösvölgyből az Árpád kilátóba, az ugye 5 kilométeres út, és a félhang véletlenül megkérdezte, vagy talán szándékosan, nem tudom, hogy mi ez a kék jelzés, honnan jön, hová megy, és akkor én már tudtam, hiszen a Kinizsi is 70 kilométert ezen az úton tesz meg, hogy ez elindul valonnan az irat körről, és aztán ott a keleti végeken van vége Hollóházan, és én mondtam neki, és akkor azt mondta, hirtelen ötlettől vezéletetve, és ezt végig lehet járni, mondom, persze végig lehet járni, és akkor belevágtunk, és megcsináltuk.
Nyilván ez egy olyan túra, hogy
szakaszokra bomlik, vagy bontható, és szakaszonként bejárható, nem kell úgymond egy szuszra írott kőtől elmenni hollóházáig. Ön hogy bontotta ezt föl?
Ugye mi eléggé kedvező helyzetben vagyunk itt Budapesten, hiszen a túrának, az országos kéktúrának a középső harmada szinte úgy bejárható, hogy minden elindulunk, és akkor egy napra elutazunk valahová. A Vértes, a Gerecse, a Budai hegység, a Piris és Visegrádi hegység, meg a Börzsöny, még a Gerecsének a jó része is bejárható így, egynapos szakaszokra bontva. Aztán a keleti és a nyugati végeken pedig a másik két harmadán a túrának, ott pedig általában sátoroztunk. Tehát több napos túrákat tettünk, egy-egy tájegységet vettünk mindig célba, és akkor 3-4 napon keresztül mentünk, és éjszakára mindig sátort ütöttünk valahol.
Hogy jobb járni? Egyedül a kéket, vagy akármit, vagy többet magával?
Az embere válogatja, ugyanis én egy meglehetősen zárkózott ember vagyok, én szeretek egymagamba járni, és mint mondtam, én a munkám kapcsán vágyom is arra, hogy egymagamba leessek, és egymagamba járhassak, és hallgassam az erdei csendet. A fiammal meg olyan voltunk, mint a székely ember, mint a fia, szóval órákig mentünk, úgyhogy szinte nem is szóltunk egymáshoz, mert ő is hozzám hasonló stílusú ember. De természetesen hát embere válogatja, van, aki a társaságot szereti, így is lehet járni, úgy is lehet járni.
Melyik a kedvenc szakasza a kék túrán? Többször is bejárta, lehet, hogy változott, nem tudom, a táj, az infrastruktúra, hogy kikerültek már az új bélyegzők, az új jelek, másfele vitték az utat. Mi a kedvence?
Hát nagyon sok kedvenc tájegységem van, ilyen például a Bükk is, meg az Empléni hegység is, de hogyha egyetlen pici szakaszra kéne szavazni, akkor én azt mondanám, hogy egy viszonylag ismeretlen környéken, Dorogtól Magyarósbányáig, ez a Gerecse északi részén van, 15 kilométer, ez csodálatosan szép 15 kilométer, három hegyet kell megmászni, a Nagygetét, a Hegyeskőt és a Kősziklát, és minden háromból csodálatos, fantasztikus kilátások nyílnak, és itt van minden, tehát völgyek, hegyek, borospincék, kisfaluk, nagyobb települések, tehát az a kék túra eszenciája, hogy is lehetne mondani.
Sokan önt nem Horváth Bélaként ismerik a túrázók körében, hanem Hörpölinként. Ez a név honnan jött?
Ezelőtt 20 évvel, amikor elkezdtem túrázni, akkor én is kapcsolatot kerestem más túrázókkal, és hát erre az Indexnek a fórumai voltak a legjobb módszer. A túrafórumokon is elmondták a túrázók a tapasztalataikat, leírták, hogy mire érdemes figyelni a túrák során, és amikor ide elkezdtem volna írni, akkor kellett választani egy nicknevet magamnak is, mert nem igazi nevekkel szerepelnek itt ezek a kommentelők, és hát akkor elgondolkoztam, hogy mi legyen a nickem, és hát én mindig szerettem a tudományos fantasztikus irodalmat, másrészt pedig Marabu, vagyis Szabó László Róbert karikaturista is csinált ilyen picike kis tudományos fantasztikus képregényeket, két bot csinálta űrhajósról, Hörpölinről és Hupcihérről, róluk szólt, és hát Hörpölin az annyira különbözik tőlem, egy kis izgága kis emberke volt, aki azonnal a plafonon volt mindentől, hogy hát mondom, hát őt választom Nicknek, mert annyira különbözik tőlem. Hát így lettem Hörpölin, és hát soha nem kértem Marabutól engedélyt arra, hogy használhassam ezt az ő általa kitalált Nicknevet. Ezért általában most már a honlapomról már ki is írtottam ezt, tehát már sehol nem így szerepelek rajta, nem akarok senkivel sem bajba keveredni esetleg, ilyen jogvitákba, hogy most használhatom ezt a nevet vagy nem, de a turisták most már így ismernek, tehát így szóltanak az erdőben is.
Megismerik önt arcról?
A honlapomat viszonylag sokan, ha nem is most olvasgatja, de olvasgatták ezelőtt még néhány évvel, ugyanis az én honlapom az egy alapvetően statikus honlap, tehát én olyan programnyelvben írtam azt meg, hogy nem lehet ezeket a interaktív dolgokat föltenni a honlapra. Most már vannak már olyan jó honlapok, amelyikek ezt már tudják. Hozzám inkább a szintmetszetekért és a túraleírásokért járnak, de most már nem vagyok annyira népszerű, mint talán ezelőtt még 10 évvel. Ezt a látogatók számában is lehet látni.
Miért ajánlja a túrát, a túrázást, és kiknek?
Mindenkinek ajánlom a túrázást. Aztán mindenki talál benne valamit, ami miatt folytatja. Én egyrészt nagyon szeretem a természetet is, nagyon szeretem a természetet figyelni, az erdőt is, az állatokat is, de a legkomolyabb érv az én számomra az, hogy csönd van. Tehát én nem szeretem a zenét hallgató vagy ordibáló turistákat az erdőbe, én a csöndre vágyom, és ezért megyek ki az erdőbe általában. Más dolog miatt teheti meg ezt.
20 éve túrázik, tehát viszonylag úgymond későn kezdte. Érzi az egészségén, hogy jót tett a túra?
Igen, egyértelműen igen, és mindenkinek azt tudom mondani, aki a túrázásba szeretne belevágni most vagy a közeljövőbe, hogy igenis tegye meg, mert ez az egészsége szempontjából egy nagyon fontos tényező, hogy az állandó testmozgással, a szabad levegőn lévő mozgással mi is egészségesebbé válunk. És ezt én pontosan lemérem, hogy a nálamnál fiatalabb kollégáinknak már minden baja van. Én meg szinte még szégyellem is magam 64 évesen, hogy még felszaladok a kazán tetejére, vagy kéményt mászok, vagy ehhez hasonló dolgokat megcsinálok, holott ők már lefelé is liften mennek, nem csak fölfelé.
Az elhangzott beszélgetésben Horváth Bélát, vagy ahogy a túrázók ismerik, Hörpölint hallották. Most fellém evett, Ilyen kutya nincs is című írásának 8. része hangzik el, felolvassa a Tóth Levente színművész.
Papa meg én rengeteget tanultunk azon az első őszön. Megtanultuk például, hogy a magyar fogoly a létező legagyafurtabb madár, röptében, sebesebb a gólyánál, és ha a talajmenti sűrű növényzet fedezékében fut, gyorsasága megközelíti a gazelláit. Lassacskán hozzáedződtünk, hogy a préri tyúkok szinte a robbanás erejével törnek elő a magas mocsári fűből. Elsajátítottuk már, hogy magára valamit is adó nyugati vadász a vadkacsák közül egyedül egyfajtát méltat puska végre kapni, a tőkés récét. Ezt a leckét viszont olyan alaposan bevágtuk, hogy kis hián a vesztünket okozta. Egy szép októberi napon ugyanis rábukkantunk 10 tőkés récére, amint békésen táplálkoztak a vízen, pár méternyire egy láthatólag lakatlan tanyától. Noha csak ugyan nagyobb bacskáknak rémlettek, mint azok, amelyeket hasztalanul üldöztünk az egész idény folyamán, de nem is álmodtuk volna, hogy gazdájuk is van, aki ráadásul maga a vadőr helyettese. Az pedig még kevésbé, hogy bárki emberfia ilyen minden képzeletet meghaladó értéket tulajdoníthat a baromfi állományának. Már ami azt illeti, még viszonylag olcsón megúsztuk, mert a tulajdonos kétség kívül megtehette volna azt is, hogy büntetésül bevonja a kilövési engedélyünket, mármint ha lett volna egyáltalán kilövési engedélyünk házi kacsákra. Az első vadász idény során egyértelműen bebizonyosodott, hogy valóban nem nélkülözhetjük egy apportírozásra idomított kutya szolgálatait. Szükségünk van, ha nem is éppen vizslára, de egy jó retriverre feltétlenül. Túl sok foglyunk veszett oda, mert csak a szárnyukat érte a lövés, és elrejtőztek. Egy ilyen alkalommal hajszál híján oda veszett papa is, aki futóhomokra tévedt, amikor utána eredt később füles kárú katonaként azonosított zsákmányunknak. Az odaveszett vadszárnyasok, de kiváltképpen a futófomok emléke a következő év során súlyosan ránehezedett papa lelki világára, és a vadász idény közelettével új lehetőséget kölcsönzött mama érveinek. Mama ugyanis vakon hitt Korcsiban, bár az is lehet, hogy csupán makacs volt. Papa apránként meghátrál, de jó szerint már csak utóvét harcot folytatott. Korcsiról a vak is látja, hogy nem vadászkutya, hajtogatta, miközben lépésről lépésre visszakozott. Aj, zöldségeket beszélsz, legyintett mama. Magad is nagyon jól tudod, hogyha Korcsi egyszer elszánja magát bármire képes, majd meglátod, csak próbáld ki. Nem hiszem, hogy papa bevallottan is kitűzte volna a fehér zászlót. Hangosan egy szó sem esett a dologról, de amint az idény közeledett, amolyan hallgatólagos megegyezés született, hogy Korcsi ezúttal kap egy lehetőséget. Korcsi gyanította, hogy valami szokatlan van készülőben, csak az esemény jellegét illetően bizonytalankodott, de meglehetősen érdeklődéssel figyelte, amint papa meg én nagy keservesen kimentettük a szívünknek drága vadásznadrágokat az úcska ruhák halmazából, amelyet mama tornyozott fel az üdvhadsereg részére, megszokott évenkénti szertartása szerint, majd ott üldögélt mellettünk, kissé elképedten, miközben megtisztogattuk fegyverünket, és újra festettük a fából készült csalikacsákat. A tilalmi idő vége felé Korcsi már némi növekvő érdeklődést tanúsított előkészületeink iránt, mi több, mellőzni kezdte még szokásos éjszakai ellenőrző körútját is a környékbeli kukák sorai közt. Mama nem is késett megjegyezni, hogy Korcsi ilyetén viselkedése szembeötlően jelzi a vele született vadász ösztön ébredezését. Már kezdi elszánni magát, bizonygatta mama, várjatok csak, majd meglátjátok. Nem kellett sokáig várnunk. Az idény kezdete szombatra esett, de már péntek délután telefonált az egyik farmer, aki a könyvtárból ismerte papát, hogy a tarlóján hatalmas vadkacsafalkák tanyáznak. A birtok 100 mérföldnyire volt a várostól nyugatra, ezért elhatároztuk, hogy péntek este indulunk és kinnalszunk a farmon. Alkonyattájt hagytuk el Saskatoont. Korcsi elég készségesen mászott be a kocsiba, és miután kizsarolta magának az ablak melletti ülést, besavanyodott kedvvel elszundikált. Pocok leséshez már túl sötét volt, ahhoz, hogy gumós orrát kidugja a sebesség szelébe, új és új, varázsos illatokat szimatolni, túl hideg. Így hát inkább aludt, józajosan, mialatt ödönke a csillagfényes préri dűlő útjain zögykölődött. Papa meg én bezzeg, egy csöppet sem voltunk álmosak. Tudtuk, hogy valahol előttünk roppant madárseregek ülnek el éjszakára, de azt is tudtuk, hogy virradatkor felrebbennek a tágas mezőkről, és elrepülnek a közeli, nádasövesztett túra, ahol csillapítják szomjukat, majd némi csevegés, pletykálkodás után visszatérnek a komoly munkához, az aratók után maradt magvak felszedegetéséhez. Úti célunkhoz éjfél körül érkeztünk meg, itt lekanyarodtunk az útról és a szántóföldeken át, a láptótól fél mérföldre eső szénakazalhoz hajtottunk. A sötétség meghozta a korai tél csípős előjelét, és messze volt még a virradat. Nekiestem hát a szénának, és a bogja oldalában takaros kis kuckót vájtam hármunknak, míg papa ödönke lámpáinak gyérsárgás fényében összeállította puskáinkat. Amikor minden készen állt reggelre, papa is csatlakozott hozzám, és pokrócainkba bugyolálva elhelyezkedtünk a széna barlang illatos biztonságában. Az alacsony búvójukon át jó kilátás nyílt. Teli hold volt, igazi vadászhold. Még azt is megfigyelhettem, mint csillognak ödönke hűtőjén a rádermedő jégkristályok. Valahonnan a magasból, de talán csak a képzeletemben csapkodó szárnyak surrogása hallatszott. Kinyújtottam a kezem, megsimogattam a mellettem pihenő puska hűvös, olajos csövét. Máig sem felejtem el azt a soha nem tapasztalt boldogságot, amely abban a régmúlt pillanatban elöntött. Korcsi a legkevésbé sem osztozott gyönyörűségemben, világ életében utált a szabadban aludni, és ezen a fagyos éjszakán végképp nem talált semmi élvezetet, sem a deres mezőben, sem a ragyogó égboltban. Gyanakvással szemlélte kuckónk kétes kényelmét, és mivel alig, hanem valamiféle csapdának vélte, nem volt hajlandó elmozdulni a meleg kocsiülésről. Talán egy órával azután, hogy végre elaludtam, arra riadtam fel, hogy valahol a közvetlen közelemben egy préri farkas fültépő vonítása reszketteti meg a fagyos levegőt. Dalának még a felét sem zengte el, amikor Korcsi, mint egy ágyúgolyó bevágódott a szénabarlangba, de papa hasán gellert kapott, és én rajtam kötött ki egész testében remegve. A becsapódástól felhördültem, és dühösen letaszajtottam magamról. Ezt követően zűrös, de kiadós húzakodás, lögdösődés tört ki, aláfestve papa zsörtülődésével, aki metszően gúnyos megjegyzéseket tett holmi vadászkutyákról, amelyek még egy ócska préri farkas vonításától is összecsinálják magukat. Korcsi nem válaszolt, hanem miután sikeresen a fejünkre ráncigált egy jó kötek szénát, összegömbölyödött a gyomromon, és alvást színlelt.
Fellimavett Ilyen kutya nincs is című könyvének 8. részét Tóth Levente olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 4. részét Rátóti Zoltán olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Vörös Sándor a Teljesség felé. A vágyak idomítása. Nem mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. Ha vágyaidat kényezteted, párzanak és fiatszanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba. Ezentúl a szörny még nyugtalanabb, és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz, ne ijedj, és ne hazudj önmagadnak. Inkább örülj, hogy felismerted. Gondozd, mert könnyen szelidül, és derékházi állat lesz belőle. Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jók. Becézett vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak. Az élet idomítása. Az életet úgy tekintsd, mint az óriás kígyót. Ha távol tartod magadtól, gyönyörködhetsz táncos hajladozásában és bőrének ütemes mintázatában, és gondozhatod és etetheted. Ha magadra bocsátod, rád tekeredik, és nem gyönyörködsz benne többé, és nem te táplálod, hanem a húsod és véred. Az életet ne úgy tarts távol magadtól, hogy elbújsz előle, mert észrevétlenül utánad kúszik, vagy váratlanul összeroppantja rejtek helyedet. Nem lehet megszökni tőle, még a halálba sem. Az életet úgy tarts távol magadtól, hogy uralkodni tudj fölötte, ahogy a kígyó fölött sípzenéjével a kígyó bűvölő uralkodik. Mi zene, melytől az élet kígyója megszelidül és engedelmeskedik? Amely a véges igényeket levetkőző, mesztelen, határtalan lélekből árad. Sem a tétlen remeteségben, sem a tevékenységben nem győzheted le az életet. Csupán önmagadban, ha gyarló tulajdonságaidat úgy rendezed, hogy a tökéletes mértékhez igazodjanak. Ha ezt eléred, tétlenséged is tevékeny, mint a napsugár. Tevékenységed is tétlen, mint az időjárás váltakozása. A teljes ember. Ha külön-külön felismerted változatlan alaprétegedet, időtlen, határtalan lényedet, melyben az örök mérték rejlik, és ennek időbeli véges ruháját, sok tagozatú egyéniségedet, melyben az esetenkénti igények rejlenek, módodban van, hogy az örök lényed és nem a folyton változó egyéniséged vezessen. Ezután felismerheted egyéniséged igazi szerepét. Csak jelzőkészülék, mely eligazít a jelenség világban. A vágyak nem lesznek erőszakosak többé, hanem olyanok, mint a jelek a térképen. Belátásodtól függ, hogy miként igazodsz hozzájuk, nem követelőznek. A testi szenvedés nem érint többé. Tested bármekkora kínok közt vonaglik és jajgat, lényed úgy figyeli és úgy gondozza, mint egy idegen, beteg állatot. Az éhség és szomjúság sem érint ezen túl, sem érzékiség, sem öröm és bánat, sem tudásvágy. Tested, érzésed, értelmed hiányait úgy érzékeled és úgy javítod idegenül, mint ruhádon a gyűrődést, foltot, szakadást. Mindaz, ami az életben kívánatosnak látszik, gazdagság, siker, hatalom, egészség, számodra nem több, mint a felnőttnek gyermekkori játékszerei. Nem sóvárgásod, hanem helyzeted jelöli meg, hogy mit viselj. Örök lényed nem vágyik semmire, még az üdvösségre sem. Csak úgy kívánja, ahogy a gőz felemelkedni, s a kő hullni kíván. Nem a személyes vágya, hanem helyzetének törvénye szerint. Ha létezésednek fényforrását egyéniségedből kiemelted és örök lényedbe helyezted, sérthetetlen lettél. Kezedbe vetted sorsodat. Többé nem érhet kár, se haszon. Jutalom igénye nélkül működsz. Ahogy a folyam homokot görget, halat éltet, hajót cipel. Találkozás egy teljes emberrel. Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca rengeteg csomaggal. Holmit vitte egy új gyermekmenhely berendezésére. Szemre nem volt rajt semmi figyelemre méltó, de lénye tündökölt. Őt már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak. Megszólítottam, megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett. 1, 2, 3, 8, 9, aztán saját magára mutatott. 10. Ő neki már csak podgyász volt a saját teste is. Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott kis szolgáló, nagyobb hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve. A kard. Az élet tanításai. Mihelyt nincs többé igényed élvezetre, megtudod a szakadatlan élvezet módját, és nem élsz vele. Mihelyt mindegy, hogy meddig élsz, megtudod a földi örök létmódját, és nem élsz vele. Mihelyt belátod, hogy az emberiséget nem kell boldoggá, békéssé, bölcsé tenni, ennek módját is megtudod, és nem élsz vele. Mindaz, ami legkívánatosabbnak látszik, a legerősebb méreg. a világot pokorra hajítaná. Mihelyt nem kell, mindenem a tied. Ez az élet vásárcsarnokának felirata. A szeretetről. A változatlan létezés a változó életet nem óhajtja, nem is utálja, hanem magába foglalja, mint a fészek a benne tátogó madárfiókákat. Érzés nélkül, és mégis végtelen szeretettel. Épp így, aki gyökerét az életből a létbe helyezte, a fejlődő nem újjong, az elveszőt nem siratja. Senkin sem kíván segíteni, és bárkin hajlandó segíteni. Mindent egyformán, érzés nélkül, és végtelenül szeret. Rajongás nélkül dicsér, és undor nélkül kifogásol, mert az életnek bármely dolga végső fokon se jó, se rossz. Semmi sem különb semminél, csak az útnak más-más szakaszai vannak. A visszautasító érzelmekről. Rossz hajlamaidat ne folytsd el, hanem csiszold jóvá őket. Bármi ártalmas, beteg, rosszindulatú hajlamra bukkansz, ne feledd, hogy akárminek csak az állapota lehet rossz, de nem az alaptermészete. A külvilágból se utasíts el semmit. Ne gyűlölj, ne írtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez annak jele, hogy nem ismered eléggé. Mindaz, ami a világban szenny, csak hozzád való vonatkozásban szenny, és nem önmagában. Húzódj ki belőle, és már nem szenny többé, hanem semleges jelenség. Ha egy tányérról levest ettél, az üresen maradó tányérra azt mondod, piszkos. Pedig nem tapad rája más, mint annak a levesnek maradéka, melyet előbb, mint tisztát ettél. A trágya a szoba közepén mocsok, a gabona földön éltető erő. Így van mindennel, ami tisztának vagy mocskosnak tűnik. Semmi sem önmagában jó vagy rossz, csak a helyzete szerint. Ami hozzád vonatkozásban tiszta, fogad magadhoz. Ami hozzád vonatkozásban szennyes, ne érintsd. De a rád tartozót és érinthetetlent egyformán szeresd. Ne gyűlölj, ne írtózz, ne undorodj. Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez egyrészt megértő képessége csonkaságának jele, másrészt annak, hogy ellenszenvet tárgya valamilyen formában benned is jelen van. Gyűlölöd a gazdagokat? Tisztíts ki gazdagság iránti vágyadat, s majd nem gyűlölködsz. Utálod a nőhódítókat? Tisztíts ki érzéki vágyadat, s majd nem utálkozol. Ilyenkor nem az ellenszenv tárgyát kell megbélyegezned, vagy javítani próbálnod, hanem önmagadban megkeresned annak megfelelőjét, és azt finomítanod, míg az ellenszenv el nem oszlik benned. Mások hibáján csak akkor próbál javítani, ha e hibát jól látod, anélkül, hogy számodra visszataszító volna, s ha biztosan tudod, hogy beavatkozásod nem tolakodás, és nem reménytelen kísérlet. A jóságról. Ne kívánt senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye, melege. Mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, és a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. Az érzelgésről. Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohón válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettősége. És ez, az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb, cukros váladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Egyik irányban szeretni csak úgy tud, a másik irányban gyűlölködik. Vonzalma nyállal ken, gyűlölete köpköd. Állandó mértéke nincs. Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördög násza, érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, és nyert ügye van. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog és mohón csókolgat, másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét imár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Harapos fejét pedig a joggal, törvénnyel, megtorlással, igazsággal. Korunk betegsége a lelki talajtalanság és általános összezavarodás innen ered. A kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból. Többet ártott, mint akármelyik szenvedély, a józan emberi mértéket összezavarta.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának negyedik részét Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Rózsafűzér királynője. E szép ünnepet 5. Szent Pius pápa rendelte el 1573-ban annak a nagy győzelemnek emlékére, amelyet a keresztény seregek 1571-ben a lepantói tengeri ütközetben vívtak ki a pogány törökök fölött. Ettől kezdve a török birodalom hanyatlásnak indult. A racionalisták mosolyognak, vélekedik Lacordaire, a híres francia szónok, ha rózsafűzérüket pergető és ugyanazokat a szavakat ismétlő embereket látnak. De az, folytatja a nagy szónok, akit magasabb fény tölt be, megérti, hogy a szeretetnek csak egy szava van, és ha ezt a szót százszor mondjuk is el, sohasem ismételjük. 6. Pál pápának a szavait is idézem. Elődeink példája nyomán mi is ajánljuk a családi rózsafűzér imádságot. A 2. vatikáni zsinat külön is hangsúlyozta, hogy a család a társadalom legkisebb sejtje, ahol a családtagokat a közös szeretet és a közös ima köti össze. Az ilyen család házi szentélyé válik. Szentély, ahol mindenki megmarad saját feladatkörében, de együtt keresik az igazságot, együtt gyakorolják a szeretet tetteit, együtt szolgálják testvéreiket. Részt vesznek a helyi keresztény közösség apostolkodásában és liturgikus életében, és együtt imádkoznak. Ha mindez hiányoznék, hol lenne a keresztény család? Jó volna a családi közös imát újra fölfedezni, írta 6. Pál pápa Marialis Cultus kezdetű apostoli buzdításában. Ezen a nagy ünnepen, szép Mária ünnepen, rózsafűzér királynőjének az ünnepén, az érsekség nevében, a katolikus rádió nevében köszönetet mondunk mindenkinek, aki imádkozza a rózsafűzért, hiszen ezzel az imával gazdagodik mindenkinek a lelke. Mindenki növekszik a Jézus és Mária iránti szeretetben. és Isten sok-sok ajándékát nyerhetik el a rózsafűzért imádkozó testvéreink. Köszönet az Érő Rózsafűzért társulati tagoknak, akik havonta váltják a titkokat, s az buzgón imádkozzák. Végül köszönet azoknak, akik a Katolikus Rádióban vezetik a rózsafűzér imát. Így a Katolikus Rádió Egerből sugározza egyenes adásban ezt a nagyon szép, értékes imádságot. Sok-sok idős, magányos testvérünknek nagy örömére, és azok örömére is, akik az októberi estéken nem tudnak elmenni a templomokba, hogy ott imádkozzák együtt a rózsafűzért. Egy csodálatos imádkozó közösség alakul így ki egyházmegyénkben. Adja Isten, hogy minél többen kapcsolódjanak ebbe a közös imádkozásba. Befejezésül Prohászka püspök úrnak nagyon szép gondolatait idézem. Az Úr Jézus a hitből való imának csodaerőt ígért. Gyönyörű, egyszerű szavak ezek, ha hitetek olyan lesz, mint a mustármag, s azt mondjátok az eperfának, mozdulj, dobd magad a tengerbe, meg lesz. A hitben erős ima a szentek fegyvere, lelkük erőssége, kihatásaik titka. Ó, ha tudnánk hitből imádkozni. Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. Ezt tesszük a Szentolvasóban, melynek legfőbb kelléke, hogy elmondása közben az illető hit titkokkal foglalkozunk. Krisztus személye, élete, halála, a benne megnyilatkozó szeretet és fájdalom, az ő küzdelme és győzelme lebeg szemeink előtt. Ez az alázatos szemléletünk szívünket puhítja, alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi. Csoda-e, ha szíves örömest foglalkozunk a titkokkal, ha náluk időzünk, ha reményünket rajtuk élesztjük, ha érzelmeinkkel, vágyainkkal, örömeinkkel alattuk megpihenünk. A hit e képekkel álmodik, rajtuk vigasztalódik. Egyre azt hajtogatja, hogy az Isten ember lett, köztünk élt és szenvedett, s hogy megújította a világot, és föltámadásában legyőzött minden rosszat. Nézi, mi alázatos, szelíd és édes az Úr, majd megdermed, mikor szenvedni látja, s egyre csak azdadogja, Krisztus értem, értem szenved, megyek én is vele. A rózsafűzért imádkozó megfordul Istenével, Jézusával, Istállóban és Názáreti házban, templomban, hegyen, völgyön, kertben, éjben, ostorok, tövisek közt, sírját husvéti fényben látja, és elviszi a glóriát haza, és a mennybe menet aranyporával hinti be a levegőt. Az imádkozó lélekbe Krisztus képe nyomódik bele. Tízszer gondolom el, mi alatt egy tizedet elmondok, hogy hogyan is volt az, hogy mit is gondolt, mit is érzett az a szentszűz, aki Istent foganta, hordozta és szülte, lelkem, el ne felejtsd őt soha. Rózsafűzér királynője, könyörögj érettünk. Ezen az ünnepen, a szentmisének könyörgésében így imádkozunk. Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
Alleluia, 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 alleluia. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokaj